Egy videó itt a sorozatban, hogy november 17-től lesz egy Szabadulj fel címmel Eszter története. Nagyon-nagyon izgalmas lesz, és már alig várom, de még nagyon-nagyon izgalmas és nagyon jó üzenetek vannak hátra még a háborús sorozatból, úgyhogy bele is csapunk. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy a dolgok nem úgy sültek el, ahogy szerettétek volna. Ez egy ilyen költői kérdés, nem? És komolyan kérdezed. Az egész életem olyan. Ja. Emlékszem, hogy volt egy olyan 4 vagy 5 napunk otthon, amikor Virágnak annyira be volt állva dereka, hogy fél óra volt, míg az ágyból lement a földre, és fél óra, míg felkelt, tehát injekciózni kellett, orvoshoz járni, meg minden. És nyilván az a 4-5 nap az nem úgy telt, ahogy én azt terveztem saját magam számára, ugye? Mert amikor anyunak beáll a dereka, akkor kiveszi át az összes teendőt arra a 4-5 napra, apu. Úgyhogy szörnyű dolog, amikor a feleséged beteg. Tényleg szörnyű. Szörnyű. Ja, nem minden nekem kell csinálni a házban, ugye? Tehát nagyon szörnyű dolog. És semmi sem úgy csül el, ahogy szeretnéd, mert ugye ő mindent flottul tud, mindent tud, hogy mi hol van, mindent tudja, hogy kell csinálni, meg akkor fedezem fel abban 4-5 napban. És körülbelül ugyanolyan sebességekkel mindent csinálnom, mint ahogy ő csinálta, úgyhogy tényleg nem úgy csül el semmi, ahogy az ember tervezni. Nyilván például olyan gyereket felöltöztetem reggel, és elviszem az óvodába, akkor még óvodások voltak, és akkor furcsán néznek rám az óvónők, hogy de te apuka... Persze úgy néz ki, mint egy hajléktalan, úgy utána így áll a haja. De hát apukam, kint 10 fok van, és miért van alatt a rövid ujjú, tehát. Na mindegy, tehát szörnyű, tehát lényeg az, hogy ez a vicces része, de beszéljünk egy kicsit a komolyabb részéről, hogy lehet, hogy vagytok itt olyanok, aki 5-10 éve, de lehet, hogy régebb, lehet, hogy kevesebb. De voltak terveitek, hogy volt terved, de nem úgy sült el, ahogy szeretted volna. Nem úgy sült el. Eltervezted, szeretted volna, hogyha úgy lenne, de nem úgy mentek a dolgok, ahogy elvártad, vagy ahogy vártad volna. Például tervezted a házasságot, tervezted azt, hogy jó lesz ez a házasság, és aztán persze azt nem tervezted bele, hogy eljön a nap, amikor elválsz. Amikor válás lesz. Ezt a részt nem szokt az ember betervezni. Vagy tervezted azt, hogy lesz gyermeked, de nem tervezted, hogy elvetélsz. Vagy esetleg nem elvetélsz, hanem évekkel később ott vagy mondjuk a temetésen a gyerekednek. Vagy tervezted azt, hogy az egész életedet a házastársaddal fogod letölteni, de azt nem tervezted, hogy te tovább fogsz élni. Arra nem gondoltál, és hiányzik. Ja, úgyhogy mit teszünk? Tehát mit teszünk? Mit teszel? Akkor, amikor rossz dolog történik, holott azt mondod, nem érdemeltem meg. Tehát mit teszel, amikor rossz dolgok történnek jó emberekkel? Mi történik? És erről fogunk beszélni. És ez egy teljesen jogos kérdés. Teljesen jogos kérdés feltenni egy ilyen helyzetben az, hogy de miért Isten? Miért? Miért engeded, vagy miért akartad, hogy ez így legyen? És jogos a kérdés. Valaki erre azt mondja, hogy ne tegyél fel ilyen kérdéseket Istennek. Ne tegyél fel, egyáltalán ne tegyél fel kérdéseket. És aztán fogják a Jobb könyvéből, idéznek, és félre magyarázzák Jobb könyvét. Nem, ez teljesen rendben volt, hogy kérdéseket tett fel Jobb. És teljesen rendben volt az, hogy akár egy kicsit olyan szemrehányós volt. Ilyen állapotban volt Jobb, de ez egy másik üzenet. Föltehetjük azt, hogy Isten, miért? Tehát a kérdésed van Istentől, az teljesen rendben van, az természetes. Igyekszem ma megválaszolni ezt a kérdést, hogy miért történik rossz dolog. Jó emberek, én azt gondolom, hogy meg is fogom válaszolni. Tehát úgy fogunk hazamenni, hogy meg lesz a válasz rá. Viszont az, hogy megválaszoljuk, szeretném a kérdést, amit Isten felé teszünk fel, hogyha megváltoztatnánk. Hogy nem azt tennénk föl Istennek, hogy miért. Tehát ne ezt a kérdést, hogy miért Isten. Mert több mint valószínű, hogy egy egészen pontos választ arra bizonyos problémádra nem fogsz kapni Istentől. Hogy gyermekem, itt van 38 vázlatpontban, mert ugye figyelembe veszem a rengeteg, több száz embert körülötted, meg azt a társadalmat, amiben vagy, meg mindent körülötted. A jövődet, a múltadat, de azoknak az embereknek is, hogy körülötted van a jövőjét és a múltját, meg akit érint ez az esemény, na és ezért kellett ennek történni. Tehát ezt Isten nem tud egy pontos választ adni számunkra, ami megelégít bennünket, hogy miért történt az úgy, ahogy történt. Viszont van válasz, de a kérdést ezt másképp kell föltenni. Jó? Tehát csak nézzük át, hogy miről beszéltünk eddig. Tehát amiről beszéltünk, az, hogy háborúban vagyunk. Az egész üzenetsorozat erről szól, hogy háborúban vagyunk. Háborúban vagyunk, ahol van két oldal. Isten családja és Isten ellensége. Ugye az első üzenet arról szólt, hogy melyikben vagyunk. Melyikben. És hogy mennyire egyszerű, de mondjuk minden üzenetben elmondtuk, hogy mennyire egyszerű átkerülni Isten családjába. Aztán, ha már Istennél vagyunk, lehet, hogy még nem mentünk a következő szintre Istennel. Miért? Azért, mert van egy csomó, nem csomó, van egy Góliát, ami nem enged teret nekünk. És állandóan egyfolytában károg, egyfolytában mondja, hogy milyen semmire kellőek vagyunk, ilyen, olyan, amolyanok vagyunk, ezt csináltuk, azt csináltunk, van egy múltunk, oké? És teljesen lebénít bennünket. Erről beszéltünk a második üzenetkor. Emlékeztek rá? Tehát a második üzenet. És aztán azért sem tudunk harcolni, ez az egyik, hogy Góliát lebénít bennünket, ezért nem tudunk harcolni. A másik, a harmadik üzenet az volt, hogy azért sem tudunk harcolni, mert a papírral meg a dobozzal vagyunk elfoglalva, pedig Isten megajándékozott bennünket a harcra. Hogy éljük az életünket, az elhívásunkat, amit kaptunk Istentől. Van célja az életünknek. De mi a dobozzal és a papírral, a csomagoló papírral vagyunk elfoglalva. És ez is lebénít bennünket. Ahelyett, hogy felfedeznénk, hogy mi az ajándékunk. Erről beszéltünk a múlt héten. De sokan vannak a keresztények között, akik úgymond le vannak ragadva a járásukban, az Istennel való járásukban, mert mérgesek. És azt mondom, egy kicsit azt mondom, hogy jogosan mérgesek. Mérgesek azért, ami történt velük. Mérgesek azért, ahogy történt az a dolog velük. És nem értik azt, hogy miért történt, ami történt. És igazából most nem is arról beszélek, hogy az, ami történt, az egy rossz döntésnek a következménye volt. Meg úgy talán úgy egyszerűbb a válasz, nem? Hát tudom, azért történt ez velem, mert hoztam egy rossz döntést. És hát ennek a következménye végül is igen. Egy rossz következménye lett. Hiszen ritka az, amikor az ember a rossz döntésének a következményét megúszza. Nem, én arról beszélek, amikor az, ami történt veled, az mondjuk egy barátnak a halála, vagy mit tudom én, tehát rákos lettél, vagy valaki a családodban, betegséged van, problémád van, és jogosan fölteszed a kérdést, hogy miért, Isten? Miért engeded meg ezt, Isten? Miért? Miért történik? És mielőtt belemegyünk, három dolgot csak hagyj mondjak el Istenről, jó? Három dolog. Ami nagyon fontos, ez fogja talán az alapját megadni annak, hogy megértsük ezt a kérdést, hogy miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. Oké, az első dolog, hogy Isten jó. Hogy Isten jó. Ez fontos, hogy megértsük, és fontos, hogy tudjuk, hogy Isten jó. Isten jó. És ez az első dolog, amit kétségbe vannak az emberek. Hogy Isten jó. Isten jó. Hogy lehet jó? Akkor miért engedi ezt meg Isten? De gyakran, most csak maradjunk a 20. században, gyakran elfelejtik az emberek például azt, hogy a 20. század két legborzasztóbb, legvéresebb és legtöbb áldozatot kívánó háborúja, az két olyan embertől származott, aki megrögzött ateista volt. És az ideológiája abból fakadt, az ateizmusából. Oké, az első világháború is, és a második világháború is. Nem Istentől jött ez. Ja, úgyhogy ezt gyakran elfelejtük, ugye. De nézzük meg, hogy mit mondott Jézus például Isten jóságáról Máté 7-ben. Máté 7, 7. versétől olvassuk, egészen a 11-ig majd. Tehát mit mondott Jézus Isten jóságáról? 7. vers. Máté 7. Máté Evangélium 7. 7. fejezet, 7. versétől. Azt mondja, kitartóan kérjétek, és megkapjátok. Kitartóan keressétek, és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót. 8. vers. Mert aki kitartóan kéri, megkapja, amit kér. Aki kitartóan keresi, az megtalálja, amit keres. Aki kitartóan kopogtat, annak kinyitják az ajtót. És akkor itt jön a 9. vers, ami egy kicsit vicces, ahogy most belegondolunk. Mert itt arról beszél végig, hogy kitartóan kérjétek, megkapjátok, tehát legyetek kitartóak. Kitartóan keresed, megtalálod, amit keresel, kitartóan kopogtatsz, akkor ki lesz nyitva az ajtó. Viszont itt a 9. versben már kicsit specifikusan rátér. Azt mondja, melyik apa adna a fiának követ, ha az kenyeret kér tőle. Most néhányan vagyunk itt apák, de ha anya vagy, akkor is el tud képzelni a dolgot. Melyik idióta apa az, aki valahogy így viselkedne, hogy ott vagytok a McDonald's-ba, apa, szeretnék egy Happy Meal-t. Kimész a Meki elé, fogsz egy követ, és azt mondja, nesz a gyermekem. Puff, és oda vágod elé. Oké, tehát ez nem csinálja egyik apa sem. Legfeljebb elkerüli a McDonald's-ot jó messzire, hogy még a szaga sem csapja meg a gyereket, hogy eszébe jusson a kérdés, hogy veszel nekem valamit. De az, hogy bemegyünk, tehát ha egy apuka ezt megcsinálja, akkor nem fogják megtapsolni, hogy váá, az Éva apukája. Örülünk neki. Példamutató. Tehát erről beszél itt. Melyik apa lenni az, hogyha kér kaját a gyereke, akkor egy marék követ ad neki, vagy egy jó nagy követ. Nincs olyan apa. Földi apa, nincs olyan. Oké, 10. vers, vagy ha a fia halat kér, kígyót ad neki. Tehát egy kobrát odadul. Nincs, ilyen nincs. Úgyhogy azt mondja, 11. versben, hogy ha tehát még ti is bár romlottak vagytok, aki ezt szokott rosszul esni. Micsoda? Romlott? Nem vagyok én romlott. A másik fordításban azt mondja, gonosz. Tehát azt mondja, ha ti is, bár romlottak vagytok, tudtok jó ajándékot adni gyerekeiteknek, mennyivel inkább a mennyei atyátok. Ő biztosan megad minden jót azoknak, akik elkérik tőle. Tehát magyarra fordítva, tehát azt mondja, hogy Isten nem ad rossz ajándékokat. Tehát Isten jó. Isten nem ad rossz ajándékot. Tehát amikor kérünk valami jót, ő nem ad válaszul rá rosszat. Egy kígyót vagy követ. Lehet azt mondja, hogy nem, vagy azt mondja, hogy még nem, de rosszat nem ad a kérésünkre. Tehát rosszat nem fog adni. Tehát Isten jó. Tehát Isten jó. De hát Balázs, akkor mi a pityi palkóért történik velem az, ami történik velem? Nem tudok erre mit mondani. Igazából nem tudom. Nem tudom. Igazad van, jogos a kérdés, de nem tudom. Egy dolgot tudok, hogy Isten jó. Isten jó. Az kész. Tehát Isten jó. Ő nem ad rossz ajándékot. Tehát Isten jó. Viszont itt van egy jó kérdés, felmerül, hogy akkor most a... Ezt jó feltenni önmagunknak. A körülményeim határozzák meg a hitemet? Istenben? Tehát amikor rossz dolog történik. És akkor mi a helyzet? Tehát a körülményeim fogják az én Isten hitemet meghatározni? Vagy hagyjuk, hogy az én Isten hitem határozza meg a körülményeimet? Tehát lefordítva. Tehát éppen jó vagy rossz Isten, attól függ, hogy milyen körülményben vagyok. Vagy tök mindegy, hogy milyen körülményben vagyok, Isten jó. Isten jó. És valami célja van annak, ami történik velem. Tehát nem mindegy. Nem mindegy. Nem mindegy. Tehát ne hagyjuk azt, hogy a körülményeink uralkodjanak az Isten hitünk felett. Hogy amikor rossz, valami rossz, akkor azt mondjuk, hogy Isten rossz. Ja, mert... Tehát a körülmények uralta ember, az valahogy így gondolkod, hogy Isten, te jó vagy, amíg házas vagyok, vagy amíg gyermekem van, Isten, te jó vagy, amíg munkám van, Isten, te jó vagy, amíg egészséges vagyok. Oké? Tehát akinek a hitén a körülménye uralkodik, az így gondolkodik, hogy amíg megvannak a dolgok, amiket terveztem, vagy amiket szeretnék, Addig Isten, te jó vagy. Addig Isten, te jó vagy. Csak ezt az Istent úgy hívják, hogy Gini. Tudod, megdörzsölöd a lámpást, kiugrik belőle a Gini, és azt mondja, hogy teljesítem három kívánságod. Vagy azt mondja, mit kívánsz, kis gazdám? De Isten nem egy Gini. Nem a lámpásnak a dzsinje. Egyáltalán. Ja, ő nem egy palacba zárt szellem. És nem egy kívánságteljesítő Isten. De hát, ha Isten jó, akkor miért történt ez velem? Nem adta meg azt, meg azt, meg amazt, amit kértem tőle. Nem adta meg. Nem adta meg. De ez olyan, mint amikor egy 4 éves gyerek fetreng a Tesco-ban az édességes pult előtt. És üvölt. Hogy én ezt akarom, meg azt akarom, én akarom azt a csokit. Vagy mit tudom, amikor karácsonyi vásár van, akkor fél Tesco, csak ajándékok. Amikor tilos gyereket bevinni. És ott fetreng és üvölt, hogy neki az kell. Nekem ez kell, nekem az kell, nekem az kell. És vagy ott van a fa alatt az ajándék, egy csomó ajándék. Kapott egy csomó ajándékot. És még mindig ott fetreng a gyerek a karácsonyfa alatt, mert neki az az egy bizonyos, az nincs ott köztük. De közben kapott egy csomó ajándékot. Úgyhogy ilyen a körülmények uralta ember. Akin a körülmények uralkodnak. Ja. De Isten jó. És Isten jósága annyira körülvesz bennünket. Egyszerűen csak mindenhol ott van az életünkben. Mindenhol ott van az életünkben. Mindenhol ott van az életedben. Csak hagyd bizonyítsam be neked. Csak gondold végig a napodat. Tehát ma, amikor felkeltél, egy lakásban ébredtél, vagy egy házban, vagy fedél alatt. És felébredtél. Isten jó. Nem? Isten jó. Isten jó. Aztán, mikor kikeltél az ágyba, egy szekrényhez mentél oda. Van bútor a lakásban, de jó. És kinyitottad a szekrényt, és nem egy zsák volt benne, amit általában szoktál hordani, hanem választhattál több ruha közül. Isten jó. Nem jó. Isten jó. És aztán az az egy óra, amíg kiválasztottad ezt az egy órát, hogy mit fogsz meg fölvenni. Fiúk felveszik a tegnapi koszost. Fél perc alatt. Utána elgondolkozol azon, persze a férfiaknak fordítva, hogy mit fognak ma reggelizni, vagy mit fognak ma enni. És kinyitottad a hűtőt, és legalább egyféle kaja volt benne. Remélem. Tehát Isten jó. Isten jó. Isten jó. Aztán jó néhányunk autóval jött a gyülekezetbe. Isten jó. Isten jó. Itt ülhetsz egy Isten tiszteleten. Van egy gyülekezeted. Van egy szellemi családod. Tehát Isten jó. Tehát Isten jósága körbevesz bennünket. Körbevesz bennünket. Oké, tehát Isten jó. De tudod, mi a probléma? Az, hogy azt gondoljuk, hogy az, amink van, az a mi érdemünk. Ez szokott lenni a gondolkodásban a probléma. Hogy viszont ezek a dolgok, amiket itt most én felsoroltam, mi nagyon azt gondoljuk, hogy hát ezek mind azért vannak, mert mi olyan ügyesek voltunk. Vagy a szüleink ügyesek voltak, és aztán mi meg megerököltük tőlük. De nehezen rakjuk oda a zárójában, mint szerző, hogy az Isten jósága az életünkben. Mert közben ez az. Közben ez az. Isten jósága. Abszolút jósága. És hogyha Isten nem akarná, akkor ez elmúlna. Az, amink van. Vagy nem lenne. Vagy nem kaptuk volna meg. Vagy nem érkezett volna meg hozzánk. Úgyhogy Isten jó. Gyerekek, Isten jó. Isten jó. De hát mi van akkor a repülőgép szerencsétlenségekkel? Például. Néhányan mondják. Megtörténik, ugye? Vannak. Mindig visszatérünk erre a 9-11-es dologra. Miért történik ilyen? Nyilván azért is térünk vissza rá, mert lehet, hogy bennem is nyomot hagyott, bár nem az én népemet támadták ott meg, de ott voltunk, miközben ez történt. Akkor egy két héttel előtte utaztunk mi is repülővel oda, iskolakezdésre, főiskolára. Elgondolkodtam többször azon, hogy tehát még akár a mi repülőnk is lehetett volna az, amelyik belemegy az Ikertoronyba, vagy belemegy a Pentagonba, vagy mit tudom én, Pennsylvaniába, ahol zuhant le egy. De tudod, jogos a kérdés, hogy miért történik ilyen szerencsétlenség, vagy hogy lehet, hogy ilyen szerencsétlenség történik. Viszont abban sokan nem gondolnak bele, hogy mindamellett, hogy ez a három repülő szerencsétlenséggel végződött, de közben azon a napon több ezer szállt fel, és teljes biztonsággal földet ért. Arra viszont nem mondják azt, hogy azért, mert Isten jó. De amikor rossz történik, arra egyből ráfogják, hogy Isten nem jó. Érted? Tehát valami kirívó rossz dolog történik, az egyből Istent hibáztatják, de amikor ezerszerese, tízezerszerese történik ugyanúgy, és jó végződéssel, Arra viszont nem mondják azt, hogy hát ez azért történt, mert Isten jó. De hogy Isten jó. Isten jó. Isten jó. Viszont lehet azt mondani, de ha Isten jó, akkor miért van ez a fájdalom az életemben? Figyelj! Sokszor a fájdalmat használja Isten. Használja a fájdalmunkat. Arra használja, hogy a problémát azonosítsa az életemben. Hogy rámutasson egy problémára az életemben. És erre a fájdalmat használja. És jelez, hogy valamit ki kéne venni az életemből. Tehát egy jelzés a fájdalom. Hogy ott valami nem stimmel, valami beteg, valami veszélyezteti az életemet. Nekem nem volt még vakbélgyulladásom, de lehet, hogy volt valamelyik kötöknek vakbélgyulladás. Volt valamelyik kötöknek? És meg is kellett műteni. Kivették. Ja, tehát a fájdalom jelzett. A fájdalom jelzett. És azt mondják, hogy durva. És nagy fájdalommal jár. És amikor ott van az ember az asztalon, műtőasztalon, jön a doktorbácsi, a sebész, a szikével, akkor ugye az ember nem azt kérdezi, hogy de hát doktor úr, ez nagyon durva. Ez nagyon durva, ezt most miért kell? Hagyja már azt a szikét. Ne bántson már engem. Nem elég nekem a fájdalom? Most miért kell engem még bántani? És az orvos azt mondja, hogy de hát muszáj. Muszáj, mert hogyha most nem nyúlok hozzá, ha nem veszem ki, akkor az, ami most benned van, az téged meg fog ölni. Úgyhogy Isten a fájdalmat használja arra, hogy valami miatt jelezzen, ami nem odavaló. Valami az életemet akarja. Tehát sokszor a fájdalom az ezt teszi. Oké, okay. És ha még fájt is, meg nehéz volt is, meg véres volt, de attól még Isten jó. Attól még Isten jó. Mert meg lettem mentve. Mert megszabadított valamitől, ami az életemet kívánta volna. Ja, úgyhogy Isten jó. Isten jó. Persze erre azt mondtad, hogy oké, értem, amit mondasz, Balázs, de nem érted, nem ismered az én helyzetemet. Így van, igazad van, nem ismerem a helyzetedet. De végigkövettem azt, hogy anyu 3 évig haldoklott, és végigmentünk rajta, és azt tudom mondani a végén, hogy Isten jó. Isten jó. Mindegy, milyen hosszú volt, mindegy, hogy milyen fájdalmas volt, mindegy, hogy milyen volt elveszíteni valakit, akit nagyon szerettünk. De ő is azt mondta a végén, meg mi is azt mondtuk a végén, hogy Isten jó. Isten jó. Úgyhogy Isten jó. Ha egészséges vagyok, Isten jó. Ha beteg vagyok, Isten jó. Ha szegény vagyok, Isten jó. Ha gazdag vagyok, Isten jó. Mindegy. Mindegy, hogy milyenek a körülményeim, Isten jó. És muszáj ezt tudatosítani bennünk. Muszáj tudatosítani bennünk, mert amint képes vagyok elhinni azt, hogy a körülményem ellenére azt mondom a körülményem ellenére, hogy Isten jó, észre fogom venni, hogy a körülményem elkezdenek változni. Tehát amikor nehéz a körülmény, de azt mondom, hogy Isten jó. Mindegy, Isten jó. Akkor észre fogom venni, hogy a körülményeim változni fognak. Vagy a hozzáállásom a körülményeimhez. Példa. Az Ószövetségben. Ott volt Izrael serege, és 3 hadsereg ment ellenük. 3 különböző királyságnak a hadserege ment ellenük. És mit csináltak? Fogták, és az izraeli sereg élére a dicsőítő csapatot tették ki. Megyünk harcba, vonunk harcba, biztos nagyon örültek a dicsőítő csapat, egy darab fegyverük nincsen, hangszerük volt, ők mentek elől. Tehát akkor lehet, hogy nem volt túl jelentkezés a dicsőítő csapatban. Én szeretnék énekelni a gyülekezetben. Nem. És azt énekelték, hogy Isten jó, és a szeretete nem fogy el soha. Ez volt a dal, amit énekeltek. Három hadsereg vette őket körül. Nyilvánvalóan túlerőben voltak, de odaállították maguk elé a dicsőítő csapatot. Ez nem tudom hány száz ember volt hangszerekkel, és ez volt a dal. Ez volt az igazság, amit megvallottak, hogy mentek a csatába, hogy Isten jó, és az ő szeretete nem fogy el soha. Tehát tudatosították magukba, hogy azért, mert most ez a helyzet. Nem elbújunk a háború elől, nem elbújunk a harc elől, hogy hát most Isten egy kicsit visszahúzódott egy bokorba, vagy egy barlangba. Nem, Isten még mindig jó. És Isten szeretete még mindig nem fogyott el. És mi történt? Isten kimenekítette őket. Kimenekítette őket a körülményeikből, mert felismerték, hogy annak ellenére, amilyenek a körülményeik, Isten jó. Isten jó. Aztán Apostolok cselekedetei 16-ban. Apostolok cselekedetei 16, amikor Pál és Silás börtönbe került Filippiben. Elolvassátok azt a részt. Tehát Filippi városában dutyi, mert ott gyülekezetet alapítottak, börtönbe kerültek, és ének évadján, azt hiszem, hogy meg is akarták őket másnap ölni. De ők elkezdtek éjjel énekelni. Egyébként nem írja le, hogy mit énekelhetnek, de szerintem ezt énekelhették, amit ezek a csatába menet az izraeliek, hogy Isten jó, és a szeretete nem fogy el soha. Himnuszokat, meg zsoltárokat énekeltek. De amit látunk, hogy elkezdenek énekelni, nem feladják, hanem elkezdenek énekelni, és nincs hatással rájuk a körülmény. És mi történik? Elkezdenek a körülmények megváltozni. Elkezdenek a körülmények megváltozni. És kiszabadulnak. Megremegett a föld, a falak, megremegtek, az ajtók kinyíltak. És kiszabadultak. Isten kimenekítette őket. Aztán ott van Habakuk. Ezek bibliai példák. Habakuk. Habakuk könyvében, a harmadik fejezetben. 17. vers. Elképesztő. Ezt mondja Habakuk 3.17. Ő az egyik profétája volt Istennek, akin keresztül Isten közölt dolgokat az ő népével. Azt mondja, bár a fügefa nem fog virágozni, és nem terem a szőlő, sem az olajfa. A szántóföldön elmarad az aratás, kipusztul az akorból a nyúnyáj. Mi történhet még? És az ökrök istálója üresen áll. Mi jöhet még? Oké, tehát a mezőgazdaság a megélhetésük alapja ott akkor. Tehát más szóval azt mondja, hogy egyszerűen elszabadult a pokol az életemben. Kilátástalan helyzetbe kerültem. 18. vers. Én mégis örvendezek az Úrban. Újongok szabadító Istenemben. Tehát nem adja fel, nem a körülménye határozza meg. Nem a körülmény határozza meg. Hanem 19. vers, mert az Úr Isten megerősít engem. Biztossá teszi lépéseimet, mint a hegyi kecskék ugrásait. Legyen ez akármilyen. Énként lehet az interneten jó képeket találni a hegyi kecskékről, hogy függőleges sziklafonon ott vannak és mennek. Elképesztő. Tehát biztossá teszi a lépése, mint a hegyi kecskék ugrásait, és magas sziklákon vezet engem, a zenészek vezetőjének húros hangszerekkel kísérve. Isten jó! Isten jó! Isten jó! Oké? Tehát Isten jó! Aztán a második dolog, alapvető dolog, amit tudnunk kell, tehát az első, hogy Isten jó, hogy Isten mindenható. Nem csak, hogy jó, ő mindenható. Tehát Isten nem egy mentőorvos, akit folyamatosan vészhelyzetből vészhelyzetbe hívnak, és próbál valami jót kihozni belőle, újraéleszteni, megmenteni, bekötözni, stb. És egy ilyen szűkkorlátok között működő mentős Györfi Pál, aki az interjúban mindig magabiztos, de amúgy a mentősök nem ennyire magabiztosak. a helyzetben, és tehát nem, Isten mindenható. Isten mindenható. Tehát az ő kezében van az óceán, az ő kezében van a tenger. Emlékszem, a Nász úton nem csak az a tragédia ért bennünket, hogy elütöttek minket autóval, miközben motoroztunk, hanem volt, Cipruson voltunk, és mindig akkorákat sírunk a röhögéstől, amikor visszaemlékszünk, hogy mi történt. Afrodité sziklája, nagyon híres, tehát a Ciprusra elmész, akkor ezt mindenképpen meg kell nézed. Ugye két lökött, az mindenhol megfürdik. Ahol tenger van, meg megáll a busz, ott megfürdünk. Hát egyszer jövünk ide, megfürdünk. És azt nem tudtuk, hogy ez egy olyan rész, ahol nyílt, tehát egy ilyen sarok rész, végülis a partban egy sarok, az Afrodité sziklája, ez pont ott van a sarkon. És az egyik rész az a nyílt tenger, tehát a nagy tenger, a másik az meg a, mit tudom én, valami egy kisebb tenger, vagy egy öböl. Lényeg az, hogy nem tűnt semmilyen súlyosnak a dolog, de bementünk. Először én mentem be, ugye a férfi a kezdeményező, meg bementem, és akkor hú, de jó a víz, mindenki néz, hogy ezek meg mit csinálnak, kik ezek a hülyék, akik bemennek ide, lehet, hogy ők tudták, hogy itt nem szabad bemenni, megfordulok, hogy hívjam Virágot, meg minden, és egyszer csak jön egy baromi nagy hullám, és úgy oda kent a földhöz, hogy a gatyám a nyakamba, kavicssal tele a szám, és akkor fölkelek, hogy jön a másik, és aztán világosítottak föl arról, hogy hát itt nem érdemes fürdeni, mert a nyílt tenger miatt, meg ahogy találkozik itt a kettő, olyan erős hullámok vannak, hogy életveszélyes. De hát még aztán ő is bejött, azt mind a kettőnket úgy nem bírtunk fölállni, mert aztán jöttek a hullámok folyamatosan, azt folyamatosan kent oda bennünket, tisztán horzsolások lettünk. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt megtapasztaltuk azt, hogy micsoda erő van a vízben, ugye, mert kint a Palatinus strandon, Pesten, vagy Kiskunmajsán a hullámmedencébe. Jól el vagyok, jön a hullám, örülünk a gyerekekkel. De amikor annak ereje van, olyan ereje, hogy nem gondoltad volna, és hogy odaken nem tudsz vele mit csinálni, mert egyszerűen csak meg tud semmisíteni. De hogy ez mind Isten erejéből van. Vagy az, hogy az univerzum az létezik, van, és nem hullik össze, nem robban szét, de micsoda erők vannak a bolygókban. Hogy az, ahogy mindegyiknek megvan a helye a rendszerben, a naprendszerben, vagy a csillagrendszerekben. Ez mind Isten erejéből jött létre. Akkor az erőnek a forrása mekkora lehet? Tehát Isten nem egy mentőorvos, aki vészhelyzetről vészhelyzetre megy, hanem ő mindenható. Ő mindenható. És ura a körülményeknek. Abszolút ura a körülményeknek. Ja, tehát ő az, aki mannát adott, amikor kellett. Most csak lefordítjuk földire. Jó Isten? Isten hatalmát. Mindenhatóságát. Tehát megetette őket az égből hullott kaja. Megetette őket. Vizen járt. Oké, ez is képtelenség, de ő mindenható. Tehát Isten egy vizen járó Isten, egy mannaadó Isten. Isten egy sírrabló Isten. Oké, tehát a halottnak ott kéne maradni, de nem, a halottak föltámadnak, amikor ő azt akarja. Tehát egy sírrabló. Isten egy csodatévő Isten. Isten egy mindenható Isten. Isten jó és mindenható. És a harmadik alapvető dolog, mint nagyon fontos, az az, hogy rossz dolgok történnek. Isten jó, Isten mindenható, és rossz dolgok történnek. Ezek alapvető igazságok. Egyszerűen rossz dolgok történnek. Sajnálom. Sajnálom, rossz dolgok történnek. Tehát az a probléma, hogy mindig a szuperbiztonságosra hajtunk. Szeretnénk bebiztosítani magunkat. Szuperbiztosra mindent, hogy mindig tudjuk, hogy van egy védőháló körülöttünk. Így szeretnénk látni, hogy előre 3 hónapra, 6 hónapra, hogy rendben leszek, hogy jó leszek anyagilag, vagy jó leszek egészségek, mindenhogyan jó leszek. Szeretnénk egy ilyen életet élni, hogy tudjuk, hogy le van papírozva, itt van, garantálják nekem, hogy működni fog ez 6 hónap múlva, 1 év múlva, 10 év múlva. De hadd mondjak valamit, egy nap mindannyian meg fogunk halni. Tehát egy nap mindannyian meg fogunk halni. Tehát innen el fogunk menni. Most azt kérdezed, hogy te jó Isten, nem gondoltam, hogy ennyire lehangoló tud lenni ez a Pásztor Balázs. Ja, valami szedokszent szedjen már be, mert valami lelkesítő kalmópirin, vagy valamit. Ja. Figyelj, egyszer meg fogunk halni, nem? Tehát most végülis ez így van, nem? Csak nem gondolunk rá. És igazából nem is tudjuk, hogy mikor lesz az. Tehát fogalmam sincs, hogy mikor lesz ez a nap számomra. Vagy bármelyikünk számára. Tehát fogunk átélni tragédiákat. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy fogunk átélni tragédiákat. Rossz dolgok történnek, és történni fognak. Miért? Egyrészről azért, mert a gonosz itt van a világban. Ez az egyik része, hogy a gonosz itt van a világban. De akkor miért nem törli el Isten a gonoszt? Ez egy jó kérdés. Tegyük fel, hogy holnap, nem, ma este, most van 17:05, 18:00-kor Isten meg fogja szüntetni a gonoszt. Figyelj, 18:01-kor egyikünk sem lenne itt. Mindennyien eltűnnénk. És minden ember, a legszentebb is, a Feri pápa is. Vagy Ferenc, bocsánat. Mivel mi már csak így vagyunk, tudod? Testvérek vagyunk, egy családban. Tehát megszűnnénk mindannyian. Tehát minden szabad akaratnak akkor meg kell szűnnie. Tehát ha Isten megszünteti a gonoszt, akkor minden szabad akaratnak el kell tűnnie innen. Mert mindannyiunknak szabad akaratában megvan a lehetőség, hogy gonoszt tegyünk. És sokszor megtesszük, vagy néha megtesszük. Van, aki sokszor, van, aki néha. Meg a kettő között. Oké? Úgyhogy ezért Isten nem hozott olyan rendeletet, nem tette bele az alaptörvénybe, hogy megszüntetjük a gonoszt. Mert akkor mindenkit meg kéne szüntetni. Egyedül Isten maradna meg, de hát akkor minek teremtett? Nem azért teremtett, hogy velünk legyen, és mindent megosszon velünk, amilye csak van. Egy örökké valóságig. Úgyhogy ezért nem fogja. Úgyhogy itt vagyunk most ebben a 1 Sámuel 17-ben. Most érkeztünk el 1 Sámuel 17-hez, oké? Mert ez volt ez a 3 gondolat, ami kell ahhoz, hogy megértsük. Megértsük, hogy miért történnek rossz dolgok jó emberekkel. Tehát 1 Sámuel 17. Tehát 2 dolog, amit akarok nektek ezen belül tanítani. Persze ez nem azt jelenti, hogy most kezdődik az üzenetet, már a felén túl vagyunk, ne aggódjatok. Az első fontos dolog, hogy Isten nem bünteti a gyermekeit, hanem felkészíti. Tehát Isten nem bünteti a gyermekeit, hanem felkészíti. Isten nem bünteti a gyermekeit, hanem felkészíti. Sokan azt gondolják, lehet, hogy még akár közülünk is, hogy ha valami rossz dolog történik vele, akkor mi rosszat tehettem, hogy Isten most büntet. Mi rosszat csináltam, hogy Isten most ezt megengedte nekem, vagy akármit. Tehát most Isten büntet engem. De gondolj bele, ha kicsit ismered a Bibliát, ha nem baj. De ott van Sidrák, Misák és Abednego, Dániel könyvében, az Ószövetségben. Ez a 3 fiú, nem mondom el az egész sztorit, csak a lényegét. Ez a 3 fiú helyes dolgot tett. Azt kérte az idegen király, hogy az ő bálványaikat imádják. De Sidrák, Misák és Abednego, zsidó srácok, azt mondták, hogy nem. Nem vagyunk hajlandóak idegen Istent imádni, mi a saját Istenünket fogjuk imádni. Ő előtte nem fogunk leborulni. És erre az életükkel kellett fizessenek, bedobták egy olyan kemencébe, ahol, tehát összekötözték őket, és egy kemencébe dobták, amit olyan meleg volt, hogy akik vitték őket a kemencéhez, azok belehaltak a sérüléseikbe. Ezek pedig, nem tudom hány percig voltak benn, de még csak füstszaguk sem volt, úgy jöttek ki, semmi bajuk nem lett. Oké, ez Dióhéjban a történet. Tehát a helyes dolgot tették, mégis bajba kerültek. Persze aztán Isten kihozta őket a bajból. De a lényeg az, hogy a helyes dolgot tették, és mégis rossz dolog történt velük. Mert amíg be nem kerültek a kemencébe, valószínű, lehet, hogy el is bizonytalanodtak. Lehet, hogy le kellett volna borulni. Lehet, hogy le kellett volna borulni mégis. Lehet, hogy meg kellett volna alkudnunk. De hidd el, hogy tehát történnek velünk rossz dolgok, akkor is, amikor pontosan azt tesszük, amit kell, hogy tegyünk, ami a helyes. Akkor is történnek rossz dolgok. És Isten nem büntet. Viszont ezt tudjad, hogy Isten nem büntet, hanem felkészít. Felkészít. Most itt vagyunk 1 Sámuel 17-ben, 32. verstől fogjuk olvasni. Azt mondja, 32. vers, Dávid ezt mondja a királynak, Saulnak. Királyom, senki se csüggedjen el Góliát miatt. Szolgád, Dávid, szolgád, megküzd ezzel a filiszteussal. Oké, és erről beszéltünk a múlt héten. Ugye ez volt a nagy kérdésünk, hogy mi legyen a válaszunk arra, hogy Isten megbocsátott, kiválasztott és értékes vagyok, feltétel nélkül szeret, és még megajándékozott mindennel, sőt, néhány specifikus ajándékot is adott. Mi a válaszunk erre? Ugyanaz, mint Dávidnak volt, hogy odaadta mindenét. Hajlandó volt feláldozni az életét. Egy élő áldozat lenni. Oké, mert az, hogy ő még nem tudta azt, hogy le fogja 100%-osan győzni ezt a Góliátot. Ha az esélyeket néztük volna, meg a hány győzelem és hány veresége volt Góliátnak, és hány győzelem és hány veresége Dávidnak. Dávidnak 0-0, Góliátnak meg valószínű 238 győzelem és 0 vereség, mert még mindig élt. Tehát az esélyek azok Góliátnak álltak. De azt mondta, hogy Istenért, amit tesz ez az idióta Góliát, én oda megyek és harcolok. Mert hiszem, hogy ezért hozott engem ide Isten. Egyébként csak, hogy még visszautaljak a múltkori üzenetre, hogy nem jutott volna el oda ebbe a helyzetbe, ha nem vetette volna magát alá az édesapjának, hogy ilyen alantas dolgot csináljon, hogy sajtot vigyen meg, kaját vigyen a testvéreinek a seregbe. Oké, tehát az, hogy tovább lépünk Istennel, egyre tovább lépünk Istennel, tehát kell az alázat és az alávetettség Isten családjában. Szükséges. És Isten pedig oda fog vinni mindig az előléptetéshez visz engem tovább. És tovább visz, és tovább, és mindig előléptetsz. De vissza a történethez. Tehát hajlandó volt mindent odaadni. 33. vers, de Saul ezt válaszolta. Édes fiam. Nem ezt mondta. Ugyan fiam, túl fiatal vagy te ahhoz, hogy kiállj pár viadalra ezzel a híres filiszteus harcossal, aki már fiatal kora óta csatákban edződött. Fordítás. Én nem akarok semmi nagyszerű dolgot csinálni, tehát ez Saul gondolata. Én nem akarok semmi nagyszerű dolgot csinálni, úgyhogy lebeszéllek téged is erről. Oké? Ezt is említettük a múltkor, hogy amikor emberek nem akarnak, tudják, hogy mi a helyes dolog, de nem akarják megtenni, akkor lebeszélik azt is, aki a helyes dolgot akarja tenni. Mert ha megteszi és sikerül, akkor csak károsztatja egy életre át, hogy neki is meg kellett volna tennie. Úgyhogy Saul is ezt teszi, hogy lebeszéllek róla. Én nem merek kiállni, úgyhogy lebeszélek téged is, hogy kiálljál. 34. vers. Uram, szolgád pásztor volt apja juhai mellett a pusztában. Most egy kicsit megállunk. Hányatoknak van kutyája? Hányatoknak van kutyája? Van kutya, nagyon jó. Van kutya. Nekünk is volt, valamikor régen. És melyikötök szereti nagyon a kutyát, és puszilgatja. A szenvedés. És az, hogy a kutya a szádat nyalja. Jó, tehát csak gondold el, abban az időben egy pásztornak a juhai iránt érzett szeretet ennek az ezerszerese volt. Tehát egy különleges kapcsolat volt egy juh pásztor és az ő juhai között. Ezért különleges az, hogy az a példázat, amikor azt mondja, ha egy is elveszik a százból. Ezt most nem értjük, ilyen lányos dolog már valami juhért, elmenni, meg keresgélni, meg most mit, vigyázni kell rá, meg akármi. De nem, akkor ez sokkal többet jelentett abban az időben. A pásztor és a juhnak a kapcsolata. És tehát nagyon szerette a bárányait. Ebben az időszakban, egy sem, 17-ben, 17-18 éves lehetett Dávid. Tehát fiatal srác volt. Manapság nyilván ez már nem normális, hogy ennyire szeretni a juhokat, vagy bármilyen állatot, de valami érdekes dolgot mond Jézus is egyébként János 10-ben, így a juhokról. Tehát, hogy volt egy különleges kapcsolat a pásztor és a juh között. Mert azt mondja, hogy a juh megismeri a pásztor a hangját. Tehát ez azt jelenti, hogy ott a pásztor és a juh között volt egy különleges kapcsolat. Nem csak egy én vigyázok ezekre az állatokra, hogy baj ne legyen. Tehát egy közeli kapcsolat. Tehát látás nélkül felismerte a hangját. Anélkül, hogy látná az arcát, vagy bármi. Tehát ha odajött sötétbe, vagy bármi, valaki, és azt mondta volna, hogy gyertek erre, vagy mit tudom, én próbáltam volna eltelni, nem hallgatnak rá, mert megismeri a hangját. Tehát ilyen volt a juh és a pásztor kapcsolata abban az időszakban. És Dávid szerette a bárányait. És azt mondja a 34. versben, tehát Uram, szolgált pásztor volt, apja jöjj mellett a pusztában, ugye éppen Saul próbálja lebeszélni, de azt mondja, ha egy oroszlán vagy medve elragadott egy-egy juhot, tehát ha elragadott egy-egy juhot a nyájból, na, ez tragédia volt. Tehát ahol egy ilyen kötődés volt a juh és a pásztor között, és jött egy vadállat és elragadta a juhot, az számára tragédia volt. Egy rossz dolog történik vele. Tragédia. Egy pásztor az mindig félt attól, hogy valami történik a bárinkáival. Nekünk ez nem probléma. Ez csak egy barika volt. Megkeresjük a tetemet, lesz egy jó kis ködmönke a gyereknek a bundájából, vagy veszünk helyette Tesco-ba másikat, vagy mit tudom én, hol kell venni az állatokat. A piacon, a vásáron pótoljuk. Hát most nagy baj nincsen. Lehet pótolni, nem? De egyébként egy nagyon fontos dolog, hogy ez csak zárójelbe, hogy nem, nincs jogunk arra, egyikünknek se, hogy amikor valaki valamit tragédiának él meg, hogy mi azt mondjuk, hogy ez nem tragédia. Tehát mi nem minősíthetjük valaki másnak a tragédiáját nem tragédiába. Ez nagyon fontos. Hogyha szolgálunk emberek felé. Ez nagyon fontos, hogy nem nevezhetjük senkinek a tragédiáját nem tragédiának. Tehát nem mi határozzuk meg mások számára. Lehet, hogy számunkra nem nagy ügy, de mások számára meg megáll az élet, mert ez történt, vagy az történt, vagy amaz történt. Ja, de menjünk tovább. Tehát Dávid számára ez tragédia volt. Elvitte az állat a juhomat. Fölgyűrte az inge ujját. Oké? És könnyen összezuhanhatott volna, zokoghatott volna, sírhatott volna, depressziózhatott volna rajta. Mérges lehetett volna Istenre, hogy miért engedted meg, miért történt ez. Mérgelődhetett volna, hogy hogyan engedheti meg ezt Isten. Elviszik az én kis barikámat. Ez a csúnya oroszlán. Lehet, hogy még azt is mondhatta volna, hogy nem vagyok jó pásztor. Isten utál engem. Semmi jó dolog nem fog történni most már velem. Borzasztó. Ha jó lennék, nem történt volna velem ilyen. Ha jó pásztor lettem volna, ilyen soha nem történt volna. Annyira szeretem ezeket az állatokat. És panaszkodhatott volna, aggódhatott volna, és megengedhette volna ezt, hogy ez a tragédia szépen meghatározza az ő hátralévő életét. És így éli le az életét. Ahogy a Karamel az énekben mondta, hogy a múlt a drabulejt. És tényleg, annyian vannak a keresztények között, akik ott vannak Isten hegyén, ott vannak Isten családjában, és fogva tartottak. Rabul vannak ejtve, mert valamikor az életük folyamán történt egy tragédia, és nem bírnak belőle kilépni. És ez határozza meg az életüket. De Isten azt mondja, háborúzz. Neked harcolnod kell. Mindent megadtam hozzá. Ki kell lépni ebből. Ne hagyd, hogy a múltat fogva tartson. Ne hagyd, hogy ez az egy tragédia, vagy kettő, vagy nem tudom mennyi, de fogva tartson téged, és meghatározza azt, aki vagy. Ne engedd. Tehát, ha ott maradsz, ha abban a tragédiában maradsz, abban az eseményben maradsz, akkor soha nem fogsz azzá válni, akivel Isten akarja, hogy válj. Soha. És Isten többre teremtett, mint az, hogy ott dekkolj egy sérülésben. Többre teremtett. És nézzük meg, mit tett Dávid, az őrület. 35. vers. Azt mondja, elvitte ez a vadállat, én utána mentem. Leterítettem. És juhomat kiszabadítottam a szájából. Most képzeld el. Tehát ott van az oroszlán, elviszi ezt oda, megy, adj csak ide. Az anyád, Úristen itt. Szórakozol velem. Ő az én bárányom. És gondolkodtam rá, hogy esetleg itt birkozhatunk volna a Hampival. Bemutatjuk, ő lett volna az oroszlán. Szájába vett volna egy plüss állatot. Rávetem magam. És jó helyben vagyom. Ja, vicces lett volna. Ezt föl kellett volna venni kamerával. Ezért kell titokba fölvenni a dolgokat. Ja. Na mindegy, tehát visszavettem. Tehát amit látunk, hogy Dávid az így visszautasította, hogy ez tragédiának élje meg. Rosszul esett neki, fájdalmas volt, de nem állt meg az élet számára. Hanem ment tovább. Nem a tragédia határozta meg, hogy ki ő. Ja. És azért tudta ezt egyébként megtenni, mert 1 Sámuel 16-ban, múltkor már beszéltünk róla, fel lett kenve királyá. Ezt ne felejtsétek el, volt már egy olyan tudata, hogy én fel lettem kenve királyá. És amit mondtunk erről, az, hogy minden hívő fel van kenve. Beszéltünk a Szent Szellemről a múlt héten. Fel vagyunk kenve abban a pillanatban, hogy bekerültünk Isten családjába, Isten az ő szellemével felkent bennünket. El lettünk pecsételve, belénk költözött az ő Szent Szelleme. Ezt jelenti. És ez azt jelenti, hogy Krisztusban vagyunk. És ez azt jelenti, hogy amikor Krisztusban vagyunk, amikor Isten családjában vagyunk, tehát Krisztusban vagyunk, onnantól kezdve, tehát nem határozhatja meg a tragédia azt, hogy én ki vagyok. Nem. Nem szabad. A győzelem fog engem meghatározni. Mert én a győztes csapatban vagyok. Érted? Tehát a győztes csapatban vagyok. Úgyhogy mennünk kell, és nyakon csípjük azt, aki megpróbálja ezt ellopni, ezt a győzelmet. Nyakon csípjük. Aki megpróbál elhitetni velünk, hogy mi vesztesek vagyunk. Nyakon csípjük azt az oroszlánt, nyakon csípjük azt a medvét. Oké, mert aztán a medve is jön a sztoriba. Tehát, és igazából ez hozta ki Dávidot abból az akolból, ahol szomorkodhatott volna. Ó, hát hiányzik egy barikám. És akkor ott depiszhetett volna az akolban. De nem, azt én nem hagyom, hogy ellopja. Utána megyek. Visszaveszem. És kijött az aklóba. És nekünk is ki kell jönnünk az aklónkba. Nem ott szomorkodni bent a mi kis kuckónkba. És számolni azt, hogy na, veszteség ért bennünket. Hanem kijönni onnan. Kijönni onnan. Ja, ha csak Dávid ott maradt volna, mi történt volna? Nem lett volna meg Dávid és Góliát csatája. Nem győzte volna le Dávid Góliátot. És valószínű, Dávid se lett volna király. Mert ez egy kulcsfontosságú része volt az ő életének, ez a Dávid és Góliát küzdelem, és az ő győzelme egy kulcsfontosságú volt számára. Úgyhogy hihetetlen. Hihetetlen. De ugyanúgy, hogy Dávid engedelmes volt az apjának, szolgálta a házát, tehát nem jutott volna el, nem jutott volna tovább, hogyha nem teszi ezt meg, mert nem jutott volna oda a harc szintére, és ugyanúgy nem jutott volna a harc szintére, ha nem jön ki az akolból. És azt mondja, hogy nem engedem, hogy elvigy ez az oroszlán. Oké? Okay? Úgyhogy ne hagyjuk. Annyira kétségbe tudunk esni. Annyira könnyen, és annyira, hogy nem mozdulunk ki belőle. De 35. versbe figyelj, ezért még nem fejeztük be, mert itt folytatja, azt mondja, ha pedig a vadállat ellenem támad, ugye, mert hogy ő ment is ad vissza, visszavette, ha pedig a vadállat ellenem támad, tehát ez nem egyszer történt meg, megragadtam a szakállát, és ledöftem. És ledöftem. Tehát nem csak, hogy nem hagyta, hogy lenyomja a tragédia, hanem ment rá. Ment utána, legyőzte. Legyőzte. Nem fogok én itt hüppögni, meg siránkozni, meg félelemben lenni. Győztes vagyok, és győzni fogok. Ellátom a baját annak a szerencsétlenek. Ő fogja tragédiának megélni, hogy pont az én nyájamból kellett lopkodnia. De többen már nem fog. Meledöföm. Ja, úgyhogy ez a tragédia vezette őt a győzelemhez. Tehát Isten nem bünteti a gyermekeit, hanem felkészíti. Felkészíti a győzelemhez. Oké, tehát így él Dávid. És mi hívőként is dönthetünk, hogy vagy a tragédiával azonosulunk, vagy a győzelemmel. Én a győzelmet választom. Ezt tanácsolom mindenkinek. Válasszuk a győzelmet. Válaszd a győzelmet. Mert amikor jön mert a történetben is, amikor jött a következő, úgymond tragédia, az óriás. Ott sem megijedt. Hanem az előző győzelemre hivatkozott. Hogy hát itt is jött egy Góliát, ami oroszlán volt, vagy medve. Mentem utána, és legyőztem. Most itt van a következő, itt is megyek, és teszem, ami a dolgom. És hiszem, hogy győzni fogok. Hogy győztes vagyok. Ja, és egy nemzetet megszabadított ezzel. Úgyhogy jó kérdés, mit fogunk tenni? Mit fogunk tenni? Tragédia vagy győzelem? 1 Péter 5.8-ban a kép, az, mint ordító oroszlán, ott van a gonosz, az ördög. Hogy elnyeljen. 1 Péter 5.8. Mint egy ordító oroszlán. Oké, ott van. És azt fogja morogni nekünk, hogyha Isten szeretne. Akkor ez nem történt volna veled. Oké, ezt fogja morogni. Ha Isten szeretné, nem történne ez veled. És cukkol, és piszkál, és nyaggat, és nyektet. És mi mit csinálunk? Én azt mondom, ne hallgassunk a morgásra. Ne hallgassunk a morgásra. Tehát, mert lehet, hogy morog, de nincs foga. Nincs foga. Mert Jézus a kereszten kirúgta az összeset. Jézus a kereszten kirúgta az ördög összes fogát. Simán. Úgyhogy 36. 37. vers. Bizony, azt mondja Dávid, szolgád megölt az oroszlánt is, meg a medvét is. Így fog járni ez a körülmetéletlen filiszteus is, amiért gyalázni merészelt az élő Isten seregét. Az Úr, aki megmentette engem az oroszlán fogaitól, és a medve körmétől, meg fog menteni ennek a filiszteusnek a fegyverétől is. Erre Saul azt mondja, hát jó, nem bánom, küzd meg vele. Az Úr őrizzen és segítsen meg téged. Egyezett bele Saul. Tehát Isten nem büntette Dávidot az oroszlánnal és a medvével, hanem felkészítette őt a Góliáttal való küzdelemre. Teljesen más nézőpont. És így kell tekintsünk a dolgokra. Hogy Isten felkészít bennünket, nem büntet, felkészít, hogy szembe tudjunk nézni a nagyobb dolgokkal is. Szembe tudjunk nézni. Viszont, ha sosem jön ki az akolból, akkor sosem fog szembenézni a nagyobb dologgal. De Isten hív egy nagyobbra. Hív egy nagyobbra, és azt akarja, hogy te is nagyobb dolgokkal találkozz, te is még nagyobb dolgokban tapasztald meg Istent. És ezek ki kell jönni az akolból. Ha valami tragédia, valami rossz dolog, valami rossz esemény fogva tart, ne engedd. Ne engedd. Oké, tehát Isten azokkal nem büntetett téged, hanem felkészített az óriásokra, amik az életed útján ott lesznek. Lesznek óriások. És Isten mindig az előzővel felkészít a következőre, és a következőre, és a következőre. És így fogunk folyamatosan egy győztes életben élni, így fogjuk Krisztus testét, a gyülekezetet továbbvinni, így tud terjedni a gyülekezet, így tud az evangélium terjedni, így tudunk megnyerni még több embert Jézusnak. Tehát így tud bennünket Isten használni. És az emberek is mit fognak látni? Győztes embereket. Akikkel ugyanaz megtörténik, mint velük. Tehát a keresztény meg a nem keresztény között nem az a különbség, hogy a keresztényen nem történnek rossz dolgok. Nem, mindenkivel ugyanaz történik. Ugyanúgy tragédián megy át, de hogy mit tesz abban a tragédiában? Hogy él a tragédia után? Ez hozza a különbséget, és igazából ez tudja megmutatni Istennek az erejét a nem keresztényeknek. Így lesz látható az, hogy hát erre tényleg alapozhatom az életem. Erre az erőre nekem is szükségem van. De ha nyávogós keresztényekként élünk ebben a világban, akkor mitől lesznek éhesek a nem keresztények Jézusra? Hát elég satnya istenetek van, ha erre ezt tudja. És közben ez nem Istenem múlik egy módon. Isten megadott mindent, hogy mi tovább menjünk a győzelembe. A gondolkozás kérdése. Isten jó, Isten minden, attól rossz dolgok történnek. És Isten nem büntet, hanem felkészít a következőre. Ja, úgyhogy a másik dolog, hogy a keresztre feszítés vezet a feltámadáshoz. Oké, tehát az egyik volt ez, hogy Isten nem büntet, hanem felkészít. A másik fontos, hogy a keresztre feszítés vezet a feltámadáshoz. Tudtátok ezt? Hadd kérdezek valamit. Tanulmányoztátok-e, vagy olvastátok-e már úgy Jézus életét, vagy egy ilyen tragédia szempontjából? Tragédia. Érdemes végigolvasni így. Most végigmenjük rajta gyorsan. Bizonyos momentumokat meg fogunk említeni. Hihetetlen. Tehát mit tudom, tehát amikor itt volt ő a Földön, neki nem volt könnyű. Csak nézzük meg a születését. Tehát amikor Jézus született. Mi ujjongunk rajta, fenyőfát állítunk, meg kis betlehemest építünk, meg kimegyünk a dombtérre is megnézni a betlehemes kuckót, meg meleg szobában vagyunk, jól érezzük magunkat, jó kajákat eszünk, de ez a Jézus születés, ez nem ilyen volt számára. Számára ez tragédia volt. Mert ott volt egy vajudó asszony vagy lány, akit nem engedtek be a fogadóba sehová. Nem volt számukra hely. Mindenhová az volt kiírva az ajtóra, hogy nincs hely. Jézusnak nincs hely. Mint hogyha ezt mondták volna. Jézusnak nincs hely. És egy akolban született meg, ahol az állatok laknak, szalmában. Oké, ez tragédia? Én azt gondolom, hogy tragédia. Tehát sopánkodnánk, ha mondjuk a hírekben ezt hallanánk. Nem az, hogy útközben megszületett az erdőben, mert volt egy pár hete ilyen, hogy egy asszony megszülte a gyerekét valahol az erdőben, vagy az utcán. De amikor senki nem fogad be egy vajudó asszonyt, és ott kell az állatok között szülnie. Na, az durva lenne manapság. Tehát ez nem ünnepet raknának köré. Úgyhogy ez tragédia. Aztán ott van 2 évesen Jézus, az ő nemzetének a királya, elbizonytalanodik, mert azt mondják erről a kis Jézusról, hogy ő a zsidók királya. Úgyhogy elbizonytalanodik ez a király, és azt a törvényt hozza, vagy ezt az utasítást adja ki, hogy menjenek ki a katonái, és ott Betlehemben öljenek meg minden 2 évesnél fiatalabb gyereket. Ez tragédia? Ez tragédia. Persze Jézus nem tudták megölni, mert egy angyal szólt a szüleinek, és azt mondta, hogy menjetek Egyiptomba. De sürgősen fel kellett pattanni a puputevére, és mentek. És mentek, és menekültek Izraelből Egyiptomba. Ez tragédia. Én azt mondom, hogy ez tragédia. És aztán visszajöttek Názáretbe, és nem biztos, de tehát nincsenek rá konkrét bizonyítékok, de nagyon úgy tűnik, hogy a 12 éves és a 30 éves korak között veszíthette el az apukáját, Józsefet. Akit mikor 12 éves volt, és ott hagyták Jeruzsálembe, erről már beszéltünk egy üzenetben, akkor még megvolt József, de miután ő szolgálatba lépett, és elindulnak igazából az evangéliumok és Jézusnak a sztoriai, akkor már nem találkozunk Józseffel, csak Máriával. Tehát valahol az ő fiatal korában meghalt az apukája. Ez is tragédia. Ez is tragédia. Aztán a gyerekkora is tragikus volt. Tehát higgyétek el, a falujában, ahol laktak, szerintem a nagy része nem vette be ezt a szűztől való születést. Biztos, hogy azt mondták volna, hogy ki ez a zabi gyerek. Kivel feküdhetett össze az anyja? Mert ilyen az ember. Tehát kevésbé hiszik el a csodát, inkább az, ami az általános. Azt feltételezik róluk. Tehát ez, és így fölnőni, és hogy a gyerekek valószínű cikizték Jézust, hogy mi van az abbi gyerek, ki az apukát, hogy hívják? Persze Jézust ezt nem rendítette meg, azt mondja, én jól ismerem az én apukámat. Te is meg fogod majd egy nap ismerni az én apukámat. Hadd fogsz állni előtte, térdelve, és leborulsz. De tragédia. Tragédia, ahogy kezelhették az emberek őket emiatt. Vagy ott van Jézus szolgálat, amikor elkezdte a szolgálatát, az első prédikációja után meg akarták ölni. Kivitték a sziklának a szélére, hogy ledobják. Persze megint csak nem tudták megölni, elsétált onnan, mert Isten valahogy visszatartotta, de mentek, hogy ledobják ott. Aztán volt egy csoport vége szolgálata idején, akik 3 éven keresztül azon tanácskoztak, folyton követték, akárhová ment Jézus, mindig ott voltak valahol a környékén. És egyfolytában azon áskálottak, hogy hogyan öljük meg Jézust. Milyen így jót tenni, amikor a sarkadban ott van és látod. Sőt, még tudod a gondolataikat is. Neki már nem egyszer Jézus, tehát nem mondták hangosan a gondolataikat, de ő tudta, hogy mire gondolnak. És így szolgálni, és így tenni a jót, és így tenni azt, ami az Atya akarata, de közben ott van az a csoport, akik azon ügyködnek, és próbálják összerakni a részleteket, hogy hogyan, de hogyan öljük meg. Milyen indokkal, vagy hogyan öljük meg. Hogyan semmisítsük meg. Ez tragédia. Hogy ott volt az utolsó este a tanítványokkal, Júdás az egyik elárulta. Júdás volt az egyik elárulta. Ez is tragédia, egy barát. És bízott benne, mert tehát nem bízol olyas valakire pénzt, akiben nem bízol. Tehát Jézus bízott benne, rábízta pénzt. És elárulta. Ez is tragédia. Ez is tragédia. Aztán ott van a 3 top tanítvány, Péter, János és Jakab. És mennek a Gecsemáné kertjébe, ahol egy olyan szellemi csatát vívott Jézus, és küzdött magában is, ahol azt imádkozta, hogy atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, vagyis, hogy én nem akarok holnap meghalni a kereszten. Persze, utána a következő mondat az volt, hogy de legyen meg a te akaratod. De egy olyan vívódás volt benne, és nem véletlenül vitte magával azt a 3-at, hogy imádkozzatok velem együtt, hogy imádkozzatok értem. És amikor visszajön ott onnan, hogy vért izzadt ebben az imában ő, mit csinál az a 3 szerencsétlen? Jól talszik. Tragédia. Tragédia. Aztán ott van Péter. Amikor elkapták Jézust, a legközelebb állók elhagyták őt. A tanítványok mind szerte foszlottak. Tragédia. De ott van Péter sztoriába különösen bele tudunk tekinteni, mert az le lett írva. Ő meg is tagadta. Azt mondta, hogy semmi közöm hozzá. Tragédia. Aztán leköpték. Aztán megverték. Aztán megostorozták. Aztán szítták, szapulták, tépték a szakállát kifelé. Ütötték, tövis koronát nyomtak a fejébe. Aztán a tövis koronát még ütögették a fején, hogy menjen még bejebb. Tehát figyelj, tragédia. Tragédia. Aztán rápakolták azt a nehéz keresztet, hogy cipelje. Tragédia. Teljesen ki volt száradva, hiszen vérzett. Tragédia. Ja. Ott voltak a Golgotán, szögeket vertek a kezébe, lábába, és 6 órán keresztül ott lógott véresen, kimerülve a kereszten. Elválasztva az édesapjától. Ez volt az igazi nagy tragédia számára. Nem a fizikai fájdalom, hanem az, hogy akivel eddig meghitt szoros kapcsolatban voltam, most teljesen el vagyok szakítva. Ez tragédia. Tragédia. És miért történt ez? Hogy mi megbéküljünk Istennel. Hogy nekünk lehetőségünk legyen Isten ellenségéből Isten családjává válni. Ezért tette Jézus. És ezért hajlandó ezt végig élni. És ő így érte meg ezt, hogy ez csak felkészítés. Igen, a győzelemhez, de nem csak az én győzelmemhez, hanem mindenki másnak a győzelméhez. Ja, úgyhogy aztán, amikor eltemették, kölcsönsírba rakták őt. Kölcsönsír volt, nem a saját. Kölcsönsír. És aztán gondolom pénteken nézték ott, hogy el lett temetve Jézus, és azt mondták, micsoda tragédia, milyen jó ember volt, lehet, mondták sokan, milyen jó ember volt, mennyi jót tett, micsoda tragédia, hogy így végződött. Aztán szombaton is biztos, hogy sírtak, micsoda tragédia, szörnyűség. És lehet, hogyha idáig nézi valaki a kereszténységet, akkor azt mondja, hogy micsoda tragédia ez a kereszténység, de gáz. Szörnyű. De kár, hogy így végződött. De aztán jött a vasárnap reggel. Ugye? Jött a vasárnap reggel. És itt válik izgalmassá a dolog. Mert ez az a reggel, amikor a tragédia győzelemre fordult. Vasárnap reggel. Amikor megtörtént a feltámadás. Hogy Jézus nem maradt ott a sírban. Jött 2 angyal, akik azt a feladatot kapták, hogy gurítsák el a követ. És amikor ezt tették, Jézus beszólt nekik. Mi tartott ilyen sokáig? Mi tartott 3 napig, gyerekek? Én már kész voltam a feltámadásra, már az elején, mert tudtam, hogy ez lesz. És jött... Összehajtogatta még a ruháit is, annyi ideje volt. Azt mondják, össze volt, de le van írva a Bibliában, össze volt. Nem volt ott Jézus teste, viszont a ruhája ott maradt, összehajtogatva. Tehát még azt is összehajtogatta. De tehát a tragédia győzelemre fordult át. Tehát Jézus kijött a sírból. Kijött. És mit tett? Fölment az atya jobbjára, és azóta uralkodik. Tehát az egész tragédia, ami az életében volt, egy felkészítés volt a győzelemre. Egy felkészítés. Mert ő ott van, de egy nap eljön majd értünk. És magával visz. El fog jönni értünk. És ez fantasztikus. Tehát a keresztfeszítés a feltámadáshoz vezet. A keresztfeszítés a feltámadáshoz vezet. A tragédia a győzelemhez vezet. Látjátok már ezt? Miért történik rossz dolog jó emberekkel? Most már van, mint gondolkodni. A a tragédia a győzelemhez vezet. Ha Krisztus megtette ezt, akkor mi a követői simán? Mert ő végezte a nehéz részt. Ja. Úgyhogy, jöjjünk ki a sírból. Jöjjünk ki az akolból. Ne depressziózzunk ott. Tudom, hogy a fájdalmad valós, de Krisztusban ez nem kell, hogy rabul ejtsen. Nem kell, hogy fogva tartson. Nem kell. Győzelmed van. És azt mondja az ő gyermekének, hogy ne félj. 366-szor van a Bibliában az, hogy ne félj. Ez azt jelenti, hogy minden napra van egy, még a szökő évre is. Hogy ne félj. Nincs mitől félned. Otthon olvasd, de Ézsaiás 43-at most nem olvassuk el, de tehát azt mondja, hogy amikor, tehát a víz nem borít el, a tűzön, vízen, mindenen átviszlek. Tudod miért? Azért, mert feled vagyok. Veled vagyok. Minden helyzetben veled vagyok. Minden helyzetben veled vagyok. A legnagyobb tragédiádban veled vagyok. Nem veszem el tőled a tragédiát. Át fogod élni, de ott vagyok veled mindegyikben. És fogom a kezed mindegyikben. Megtörténnek rossz dolgok, de oké, tehát nem azért kémátkozó, hogy Isten vedd el ezt a tragédiát, hanem add Istenem, hogy Krisztussal együtt menjek végezni a tragédián. És úgy fogsz menni. Ja, úgy fogsz. Mert ha Krisztussal együtt mész, akkor mindent legyőzöl. Úgyhogy ez jó. Úgyhogy imádkozzunk. Imádkozom most itt mindenkiért, mert sokan vannak közülünk, akik meglettek jelölve a múltban. És még mindig mérgesek, mindig neheztelnek, még mindig fáj a múlt miatt. Ez a seb, ez a jelölés. De tudom azt, hogy kaptál az üzenet alatt, kaptál egy vágyat arra, hogy kigyere ebből. Biztos vagyok benne. Ezért adta Isten ezt az üzenetet. Hogy kigyere a tragédiából a győzelembe. Hogy éld azt, amire Isten teremtett téged. És ha ez vagy, akkor szeretnék érted imádkozni. És hogyha ez vagy, ha azt szeretnéd, hogy imádkozzak érted, akkor arra kérlek, hogy hitben állj fel. Nem néz senki, se jobbra, se balra. Csak bátran állj fel, hogyha ki akarsz jönni ebből a tragédiából a győzelembe. Ne félj. Ha azon benned, hogy igen, én ki akarok mozdulni ebből, túl akarok lépni ezen, túl akarok menni ezen, ne félj felállni. Nem égő. Milyen dolgot tenni nem égő a gyülekezetben? Ez a gyülekezet, ez a betegeknek a kórháza, és nem a gizdembereknek a szállodája. Úgyhogy bátran állj föl, hogyha ez van a szívedben. Ez az a hely, ahol ha küszködésed van, akkor imádkoznak érted. Ha küszködésed van, akkor segítenek. Ha küszködésed van, akkor gyógyulást kaphatsz. Úgyhogy ha szükséged van imára, kimozdulásra, kérlek állj fel. Bátran állj fel. És imádkozni szeretnék érted. Aztán arra szeretnék kérni gyülekezet, hogy aki nem állt fel, de ott áll melletted valaki, akkor kérlek állj fel, menj oda hozzá, és csak tedd rá kezed a vállára. Hogyha nem álltál fel, menj oda valakihez, és csak tedd a vállára, mert most gyülekezetként imádkozni fogunk azokért, akiknek szüksége van imára, jó? Csak menj oda hozzá, valakihez, keres valakit, legyen mindenkinél ott valaki. Csak bátran. Bátran. Nem kell, majd én imádkozom. Csak menj oda hozzá. Lehet azt mondani, de nem is ismerem. Nem baj, nem baj. Menj oda nyugodtan. Menj oda nyugodtan. Menj oda nyugodtan. De ez furcsa dolog, oda menni valaki, ez nem is ismerem. De hogy furcsa, ez egy gyülekezet. Nem megjátszok a dolgokat. Bátran. Nem megjátszok a tökéletest, aztán hazamegyünk, ezt összeroskadunk. Nem. Tehát imádkozunk értük. Felemeljük őket az Úrhoz. Isten ismeri az ő problémáikat. Nagyon jól ismeri. Minden hajszálat ismer a fejünkön. Jó, akkor is, ha kevés van a fejünkön. Belőle. De számon tartja. Úgyhogy, Atyám, imádkozom azért, hogy töltsd be, kérlek, a jelenléteddel az életüket. Akik ki akarnak jönni ebből a tragédiából, ezekből az eseményekből, amik azt mondják, hogy vesztesek. Csak töltsd be őket, te jelenléteddel, jobban, mint eddig bármikor. Uram, imádkozom azért, hogy adj, önts ki szívükbe egy reménységet. Adj nekik reményt ebből a tragédiából kijönni. Adj nekik gyógyulást, Urunk. Hozd ki belőle. Hozd ki őket ebből a tragédiából egy gyógyulással. Urunk, imádkozunk egy hatalmas gyógyulásért, lelki gyógyulásért, szellemi gyógyulásért, fizikai gyógyulásért. Csak érintsd meg, Urunk, a testüket, a fizikai testüket. Érintsd meg, Urunk, a lelki testüket. Érintsd meg a szellemüket, Urunk. Te benned van csak gyógyulás, Jézus. Te benned az egyedül. És Urunk, taníts bennünket erre, nap mint nap, hogy ne azt kérdezzük tőled, hogy miért, hanem az, hogy ki vagy te, Uram. Hogy te jó vagy, és mindenható vagy. És igen, rossz dolgok történnek, de tudjuk, hogy a rossz dolgok azok felkészítések a győzelemre. Köszönjük, Urunk. És figyelj, ha nem ismered Jézust, akkor azt kell mondjam, hogy nem lesz győzelmed. Nem lehet, mert csak Jézusban van győzelem. Egyedül Jézusban van győzelem. Senki másban. És Jézusba kopogtad a szíved ajtaján. És azért kopogtad, hogy add vissza neki az életedet. Gyere vissza ő hozzá. Légy az ő családjának a része. És hogy mondjam ezt? A legnagyobb tragédia ez nem az, ami történt veled régen, ha még nem ismered Jézust, hanem a jövőt, hogy Krisztus nélkül él az életed. Ez lesz a legnagyobb tragédiád. Úgyhogy arra bátorítalak, hogy mondj igen neki. Szükséged van Jézusra. Adod az életedet neki. Mondd azt, hogy szükségem van rád, Jézus. Mondd azt a szívedben. Szükséged van rád, Jézus. Amen. Amen. Foglaljatok helyet.